Sure.
Dicsérünk, mennyei atyánk, és áldjuk a drága szent nevedet. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket a mögöttünk levő évben, és hálákat adunk, hogy az új esztendőben is átsegítesz bennünket, átsegítesz a túlsó partra, és köszönjük, hogy a Szent Szellemed vezet bennünket, hogy a te akaratodat tudjuk megismerni és megcselekedni a te szent időzítésedben. Hálákat adunk, atyám, hogy telve vagyunk a Szent Szellemmel. Oly mértékben, hogy semmi másnak nem marad hely. Csak neked, atyám. Köszönjük a békességedet, amely uralkodik mindannyiunk élete felett. És hálákat adunk, hogy a te kegyelmed minden reggel megújul, és munkálja a helyzeteket, a megoldásokat, a győzelmeket. Mert mi elfoglaltuk a hatalmi helyünket az Atya jobbján, az Úr Jézus Krisztus mellett. És a győztes név által királyokként uralkodunk ebben az életben. Az ellenség a talpunkkal levetetett, mi ott tartjuk, és a mennyei atyánk pedig nagy gyorsasággal megrontja. Hálakat adunk, atyám, hogy te tanítasz a te útjaidra, tanítasz a te igédnek a mélységes megismerésére, és hálakat adunk, atyám, a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Ezt kiterjesztjük a gyülekezeten kívül a településre, a szolgálati helyekre, a Jézus Krisztus szent nevében. És ezeket a területeket szent vérrel megmosottnak nevezzük, és üdvözültnek nevezzük az embereket. Köszönjük a szolgáló angyalok segítségét, munkálkodását, az aratás angyalait is kiküldjük. És hálákat adunk a drága Szent Szellemért, aki bennünk lakozik, és a tűzkenet, amit kiárasztunk naponta, ez tisztán tartja az utat, eltakarítja a sötétség minden erejét, erődítményét és csapdáját. És hálákat adunk, drága Úr Jézus, hogy te az életedet áldoztad azért, hogy mi szabadok lehessünk, mert átvittél bennünket a sötétség hatalmából a világosság országába. Köszönjük, hogy minden imánkat meghallgatsz és megválaszolsz, drága mennyei atyánk, és mindaddig hálákat adunk, amíg ezek valóságot nem öltenek. És köszönjük, atyám, hogy mi a te hit huszárait lehetünk, és egyre erősödünk a hitünkben. Edzük a hitiszmainkat. Felemeljük, atyám, hozzád mindazokat az ima kéréseket, amelyek bejöttek a mai napon. És hálákat adunk, atyám, hogy munkálkodsz ezeken a helyzeteken. Szólítjuk a mennyből a megoldásukat minden életre, helyzetre. Szólítjuk a gyógyulást. Szólítjuk az anyagi ellátást, a túlcsorduló mértékű ellátást mindannyiunk életébe. A Szent Férrel befedezettek vagyunk, amit az ellenség soha nem képes áttörni, és minden útrakelő szent felett a Zsoltár 91 védelmét árasztjuk ki. Megparancsoljuk ördög, hogy levedd a kezedet minden szentről, az áldásokról, amit az Atya elkészített a szentek számára, és el kell takarodnod a szentek felségterületéről, mert a vérvonalat meghúzzuk a portájuk körül, az életük körül, a munkahelyük körül, a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Atyám, mindörökkön örökké. Amen. Drága gyülekezet, szeretettel köszöntünk benneteket az év első Isten tiszteletén, és azt kívánom nektek, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy annyira telve legyünk Szent Szellemmel, hogy semmi másnak nem maradjon hely. Csak az Úrnak. Hát a munkát folytatjuk. Az idei évben is, és hiszük, hogy növekedés jön elő. A Ságvári újság elkészült, egy profécia van benne. A 2019-es év a felkészítés éve. Erről szól ez a csodálatos profécia. Úgyhogy kezetekben van, tudjátok tanulmányozni, elővenni időnként. Mindenképpen a hitünket kell építeni, a hitizmainkat kell erősíteni, és ma folytatjuk a bibliai hit sorozatot. A 22. rész következik, a kételkedés meglop. Ez a mai tanítás címe. A kételkedés és a hitetlenség rokon értelmű szavak, felcserélhetők, úgyhogy a mai tanításban mind a kettővel fogunk találkozni. Az első pont, tolvaj. A kételkedés Isten áldásainak a legnagyobb tolvaja. A felolvasásra kerülő igékben az a közös, hogy a kételkedés megfosztotta az embereket Isten legnagyobb áldásaitól. Az Úr Jézus minden esetben megdorkálta őket a kételkedés és a hitetlenség miatt. Az első történet a Máté 14-ben található, 24-től 31-ig.
A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván: ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól hozzájuk, mondván: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki, mondta: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta: jövel. És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjem. De látva a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiállta, mondván: Uram, ments meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondanéki: kicsiny hitű, miért kételkedtél?
Amen. Amen. Ennek a történetnek az az előzménye, hogy Jézus elküldte a tanítványait, hogy keljenek át a tengeren, ő közben felment a hegyre imádkozni. És az éjszaka negyedik részében, ez körülbelül hajnali 4 és 6 óra között, elindult hozzájuk a tengeren járva, a vízen járva. Amikor meglátták, megjettek, és felkiáltottak a félelemtől, mert azt hitték, hogy kísértetet látnak. De Jézus azonnal bátorítani kezdte őket: nyugodjatok meg, én vagyok az, ne féljetek, így mondja az egyszerű fordítás. Tehát amikor Isten közeledik az emberhez, vagy angyalt küld, mindig úgy kezdi, hogy ne félj. Mert hogyha valaki meglát egy hatalmas angyalt, megilletődik, megrettenhet, de rögtön Isten azzal kezdi, hogy ne félj. Amikor Máriának, meg Józsefnek megjelent az angyal, ott is úgy kezdte, hogy ne félj. És ezt végig nézhetjük a Bibliában, amikor Isten megjelenik, mindig azzal kezdi. Péter pedig felelt Jézusnak: Uram, ha valóban te vagy az, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Így mondja az egyszerű fordítás. Ő pedig szólt, gyere! Péter is kilépett, és vízen járva elindult Jézus felé. Azonban Péter hamarosan elkezdett süllyedni. De neked nem kell Péter sorsára jutnod, mert téged Isten megvilágosít, hogy megmutassa, mindez miért történt, és így veled már nem kell, hogy ugyanez megtörténjen. Tehát nekünk nem kell elsüllyednünk a hitünk megingása miatt. Péter megijedt az erős széltől. Szemét a körülményekre szegezte. Elkezdte azokat a dolgokat nézni, amelyek körülötte voltak, és levette a tekintetét Jézusról. Abba hagyta annak megcselekvését, amit Jézus kért tőle. Jézus azt kérte, hogy gyere hozzám a vízen. Amikor Péter bajba került, Jézus a segítségére sietett. Amikor összecsapnak a hullámok a fejed felett, te is kiálts Jézushoz. A legértékesebb dolog, amit Jézus nyújtani akar nekünk, az, hogy a saját hitünkkel nyerjünk el mindent. A hit, úgy is mondhatjuk, hogy a fizető eszköz a mennyben. Úgy is mondhatjuk, hogy a hit a valuta, amivel ki tudjuk fizetni idézőjelben, és át tudjuk venni a kért dolgot. A hit Isten igéje alapján való cselekedet. Amikor Péter abba hagyta a cselekvést, a vízenjárást, azonnal süllyedni kezdett. Péter minden bizonnyal kételkedett is, mert Jézus rászólt. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Látjátok, a hitnek van mértéke is. Kicsi hit, nagy hit, vasárnap erről volt szó. Két esetben említi a Biblia nagy hitet. És hallottatok már erről tanítást, a hitnek a fokozatairól. Péternek volt hite, de egy kis időre megingott ebben. A csoda elkezdődött, elkezdett vízen járni, de ez a csoda nem tudott kiteljesedni. Sokszor előfordul, hogy egy csoda elindul, de nem ér a tetőpontjára, mert az emberek elkezdenek a körülményekre tekinteni, a tünetekre tekinteni, és úgymond hitben süllyedünk. Mély repülés. Péter látta a vihart és megjött. Ahogy levette a szemét Jézusról, Isten igéjéről, azonnal süllyedni kezdett. Tehát a mi dolgunk is az, hogy a tekintetünket az igén tartsuk. Figyeljétek meg, hogyan reagált erre Jézus. Kis hitű, miért kételkedtél? Egyszerű fordítás szavaival így hangzik. A kételj megfosztotta a legjobbtól, amit Isten akart neki adni. Jézusnak nem az volt a szándéka, hogy Péter elsüllyedjen. Ő úgy gondolta, hogy majd együtt sétálnak vissza a hajóba, a víz tetején. A következő történet a tenger lecsendesítése. Márk 4. fejezet, 35-től 40-ig.
Azután mondanékik azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvitték őt úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátsó részében a fej haljon aluszik vala. És fölkelték őt, és mondának néki, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek, Hallgass, nél múj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van az, hogy nincs hitetek?
Amen. Ma és tegnap is küldtem ki olyan képes üzeneteket, ami a mai tanítással kapcsolatos. Például, hogy Jézus lecsendesíti a tengert. Ez a történet magáért beszél. Egy mondatot fűzök hozzá. Amikor a tanítványok félelmükben felkeltették Jézust, ő a hit szavával lecsendesítette a tengert. És a hit szaváról a Márk 11.23-ban olvasunk.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen.
Amen.
Tehát a kulcsa ennek az igének, hogy mondja, 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 megtörténik. De figyeljük meg a következő kifejezést, hogy nem kételkedik a szívében. Ez azt jelenti, hogyha csak az elménkben van a kételkedés, attól még a szívünkben, a szellemünkben működik a hit. Ezt jó tudni. Második pont, hitetlenség. A kételj és a félelem kéz a kézben járnak, ahogy a hit és a szeretet is. És a Galata 6.5-ből tudjuk, hogy a szeretet a motorja a hitnek. A szeretet a mozgatórugója a hitnek, így is lehet mondani. Az 1 János 4.18 azt mondja,
a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Amen. Amen. Tehát a teljes szeretet, az isteni fajta szeretet kiűzi a félelmet, kiszorítja. Csak be kell töltekeznünk az isteni fajta szeretettel. A hit végzi el a munkát ebben az esetben is. Következő igénk a Máté 13.58.
Nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt.
Amen. Amen. Itt a hitetlenség szót húztam alá. A Márk 6.5-ös vers pedig tovább folytatja ezt a gondolatot.
Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyítja meg, rájuk vetvén kezeit.
Amen.
Amen.
Ez magyarul a kézrátétel szolgálata. Jézus szolgálata alatt a lakóhelyén csak néhány ember gyógyult meg. A magyarázó fordítás kiemeli, hogy ezek is csak egyszerűbb esetek voltak. Egy bibliai szótárban pedig azt olvassuk a görögben, hogy csak apróbb panaszokkal voltak ott emberek, és ezek közül is csak néhány gyógyult meg. A kételj kifosztotta őket. Folytatásképpen olvassuk a Márk 6.6-ot.
És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén, aztán körös-körül járja vala a falvakat tanítván.
Amen.
Amen.
Tehát megvan az ok, hogy miért nem tudott Jézus tömegeket meggyógyítani. A hitetlenség. És a hitetlenséget a tanítással ellensúlyozta. Ha megfigyelitek a történeteket Jézus szolgálatában, mindig tanítással kezdte, hogy az ige beépüljön a szívükbe, és utána gyógyított. Tehát a hitüket próbálta megemelni, hogy el tudják fogadni a gyógyulásukat. A kételkedés megfosztotta egész Názáret városát azoktól az áldásoktól, amit Isten akart adni nekik. A kételkedés képes arra, hogy téged is ugyanígy megraboljon. Amikor Jézus elhagyta a várost, az emberek ott maradtak betegen, pedig felépülhettek volna. Meg kellett volna gyógyulniuk, de a kételj és a hitetlenség megfosztotta őket. Az 5 Mózes 28-ban már tanulmányoztuk korábban, hogy a gyógyulás áldás, a betegség pedig átok. A kételj meg tud fosztani egyéneket az áldástól, de egy egész gyülekezet hitetlensége Istent is vissza tudja tartani a munkálkodástól. A Szent Szellem nem tud áradni. A kételj Isten hatalmas áldásainak a nagy tolvaja. Egy történet következik, ami ezeket alátámasztja. Igen, egy alkalommal Texasban egy teljes evangéliumi gyülekezetben prédikált. Ez már azután volt, hogy az Úr megjelent neki látomásban 1950-ben. Gyógyítás szempontjából ez volt a legnehezebb hely egész életében. Bántotta, hogy csak néhány ember gyógyult meg. Az Úr elé állt, imádkozott és böjdölt. A Márk 6:5 még sohasem volt olyan érthető előtte, mint amikor az Úr szólt hozzá. Következőket mondta. Ne érezd rosszul magad emiatt, hiszen én is csak néhány ember tudtam meggyógyítani a saját városomban. A szolga nem nagyobb az ő uránál. A szolga alatt érthetjük a tanítványt, és csak zárójelben írtam fel, hogy a János 13-16-ban találjátok ezt meg, hogyha utána akartok otthon nézni. Hégent szíven ütötték Jézus szavai, alig akarta elhinni, hogy valóban igaz lehet, hogy csak néhányan gyógyultak meg. Miután Hégen elolvasta a Márk 6:5-öt, Jézus elmondta, hogy ő sem fog tudni többet tenni nála. Megkérdezte Hégen, miért csak néhányan gyógyultak meg Názáretben? Jézus válaszul felhívta a figyelmét a következő versre. És csodálkozott Názáret lakóinak a hitetlenségén. Tehát a kulcs a hitetlenségben van. A hitetlenség lehet csak egy pillanatnyi hullámvölgy. Nem kell annak hosszan tartani. Péternél is csak egy kis hullámvölgy volt. Megkérdezte Hégen Jézust, hogy vajon mit tehet ezek után? Jézus azt tanácsolta, hogy aznap este ne a nagy teremben imádkozzon a betegekért, hanem vigye át őket egy külön terembe, és ne engedje, hogy más ott legyen, csak azok, akik igénylik a kézrátételt. Még a pásztort és a feleségét se engedje be, csak ha ők is imád kérnek. Igen, azt felelte az Úrnak, hogy nem szeretném így csinálni, mert rengeteg lesz a kritika. Ekkor Jézus megmutatta az írásokból, hogyan fogta a vakot, és vitte ki a faluból, hogy imádkozzon érte. Márk 8:23.
Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül, és a szemeibe köpvén, és kezeit reátévén megkérdi őt, ha lát-e valamit.
És emlékeztette Hégent a Márk 7-es fejezet 32-33-as versére.
És hoztak néki egy nehezen szóló süketet, és kérik vala őt, hogy vesse rá a kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeti annak nyelvét.
Amen. Jézus elmondta, hogy abban a városban igen nagy hitetlenség volt, ezért félrevonult a betegekkel, hogy meg tudja őket gyógyítani. Az emberek pusmognak és rossz néven veszik ezt, hogy félrevonul a pásztor az imádkozás céljából, akkor meg kell mutatni nekik ezeket az igéket. Igen, megtette ezt. És amikor így kezdett el imádkozni a betegekért, sokkal többen gyógyultak meg közülük, mint korábban. Következő történet is ezt támasztja alá. Volt egy 9 éves kislány, akinek a térde emberfej nagyságúra duzzadt, és teljesen mozgásképtelen volt, ezért vinni kellett. Reumás láz gyötörte, ízületei megdagadtak, szíve is nagyon súlyos állapotban volt. Több kórházban kezelték már, és azt mondták, valószínűleg nem fog sokáig élni, és sohasem fog tudni járni. Hégen szolgált felé már korábban is, de semmi sem történt a körülöttük levő nagy hitetlenség miatt. Nehéz úgy imádkozni betegekért és cselekedni az igét, ha a körben állók hitetlenséget sugároznak. Aznap este tehát Hégen szolgált a kisgyermek felé. Nem kérdezte meg a szüleit, keresztényeke, de később megtudta, hogy római katolikusok. Közölte velük, hogy kiűzte azt a gonosz szellemet, amely fogva tartotta a gyermeket, és rövidesen sokkal jobban lesz, sőt, járni fog. Mielőtt az Isten tiszteletnek vége lett, mindez meg is történt. Járt a kislány. A következő évben a gyermek szülei meglátogatták Hagent a gyermekkel együtt. Bizonságot tettek arról, hogy a kislányuk valóban meggyógyult. A kórházban körülbelül háromszor ismételték meg a vizsgálatot, mert pontos feljegyzést akartak készíteni róla. Szerintem nem akartak hinni a szemüknek. Tudták, hogy ezúttal csodát látnak. A lány szíve tökéletes volt, és a gyermek járt. Az édesanyja elmondta, kislányuk gyógyulása után férjével együtt mindketten újjászülettek. Átmentek egy protestáns gyülekezetbe, mert azt gondolták, hogy minden protestáns gyülekezet hisz az isteni gyógyulásban. Mi a protestáns gyülekezet? Mindaz, ami nem katolikus. Ebben a protestáns gyülekezetben bizonságot akartak tenni a gyermekük gyógyulásáról, de amikor megpróbálták, majdnem kidobták őket. Ezután egy teljes evangéliumi gyülekezetbe mentek, és azóta is oda járnak. Tehát először, amikor ugye átmentek a katolikus felekezetből egy protestánsba, az valószínű, hogy vallásos szellemiségű volt, mert nem hittek a gyógyulásban. De a protestáns ágazatban vannak teljes evangéliumi gyülekezetek, mint mi is, és hiszünk a gyógyulásban. És nemrégen hallottam egyik pásztortársamtól, hogy sajnálkozva azt tapasztalja, hogy mennek vissza a vallásba a teljes evangéliumi gyülekezetekből. Az egyik szent azzal állt elő, hogy megtalálta a Bibliában azt, hogy miért csántikáltok kétfelé. Hát ő ugye járt a hagyományos egyházban, meg járt a gyülekezetbe is. És ez az egy királyok 18-ban találta meg, hogy miért csántikáltok kétfelé. Ezt mondja Isten ugye a népnek. És erre azt mondta, hogy hát akkor én nem fogok kétfelé járni, hanem visszamegyek a hagyományos egyházba. És erre a hívő társak haja égnek állt, hogy pont ezt a helyet hagyott itt, ahol megtanultad az igazságot. Sok évvel ezelőtt ilyen esetekre azt hallottam a pesti gyülekezetben, hogy Isten a világosságra hívott el, és ne menj vissza a sötétségbe. Harmadik pont, hatalommal felruházva. Máté 10:1-es versét olvassuk el.
És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat adott nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget.
Jézus hatalommal ruházta fel a tanítványokat, hogy démonokat hatástalanítsanak és távolítsanak el. Ennek ellenére mégis kudarcot vallottak a holdkórus gyermek esetében. Máté 17:14-20.
És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte, és mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek, vajon meddig szenvedlek titeket, hozzátok őt ide nékem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondanékik, a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Amen. Amen. Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust a kudarcuk oka felől, ő rámutatott arra, hogy nem az erő hiánya okozta ezt. Mert ugye az előbb olvastuk, hogy fellettek ruházva erővel és hatalommal. Jézus nem azt felelte, hogy azért nem tudták kiűzni a démont, mert nem volt elég erőtök, hanem azt mondta, hogy a ti hitetlenségetek miatt. sok helyütt hallani a teljes evangéliumi hívőktől, hogy azt mondják, több erőre van szükség. Azt gondolják, több erővel automatikusan működne a hatalmuk. De ez nem az erő, hanem a hit által működik. Nem erőre van szükség. Ha benned van a Szent Szellem, akkor már rendelkezel az erővel. Csak legfeljebb szunnyadó állapotban van. Az embereket nem az erő hiánya, hanem a kételkedés és a hit hiánya fosztja ki Isten áldásaiból. Bármit kaptál már Istentől, mindet hitáltal tudtad elfogadni és átvenni. Tehát elfogadó hitre van szükség, hogy birtokoljunk dolgokat. Az üdvösség a legnagyobb ajándék. Az újjászületés a leghatalmasabb dolog, amit ember kaphat. Ha már újjászülettél, hitre van szükséged ahhoz, hogy a megváltás csomagban élvezd az üdvösség áldásait. Az áldások nem úgy potyognak rád, mint az érett gyümölcs a fáról. Elfogadó hitre van szükség. 2 Korintus 5.7 ezt támasztja alá.
Mert hitben járunk, nem látásban.
Tehát ahhoz, hogy az elfogadó hit működjön, hitben kell járnunk. A Szent Szellem keresztség hatalmas ajándék, amelyet Isten adott az újjászületett gyermekeinek. De csupán attól, hogy betöltekeztél Szent Szellemmel, még nem válsz feltétlenül sikeres keresztényé. Vannak körülötted szellemmel betöltött keresztények, akik szólnak nyelveken is, és mégsem sikeresek. Isten ereje nem önmagától jön működésbe, hanem a hited hozza működésbe azokat. A hited hozza mozgásba azt. Ha a hit hiányzik, nem éred el az erő tárházát. Nem éred el az erő forrását, ami a bensődben van. Néhány embert annyira leköt a természetes élet, hogy azt hiszik, a baj a természetes dolgokkal van. De a baj oka valójában a szellemiségon keresendő. Következő kis epizód. A gyógyítás hatalmas ajándékát adta Isten a tanítványainak, ami ránk is vonatkozik. Mert hallani olyan téves tanítást, hogy az apostolok halálával megszűntek az ajándékok. De ez nem igaz, mert minden újjászületett és Szent Szellemmel teljes kereszténynél megnyilvánulhat az 1 Korintus 12 szerinti 9 ajándék valamelyike, úgy, ahogy a Szent Szellem akarja, és abban az időben, amikor a Szent Szellem akarja. Lukás 10.1 és a 9a.
Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek.
Amen. Tehát először a 12 kapott felhatalmazást, hatalmat, hogy szolgáljanak az emberek felé. Aztán most a 70 kapott ugyanilyen felhatalmazást. Többen tévesen mégis azt állítják, hogy nem Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon. Pedig a Máté 8-ban világosan olvashatjuk Isten akaratát. Olvassuk el a Máté 8-ban a 2-3-as verset.
És ímé eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét megilleti őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltisztult annak poklossága.
Amen. Ez a leprás ember hallott arról, hogy Jézus gyógyít. Ezért ment hozzá. Tehát a hit hallásból van. Már itt látszanak a gyökerei ennek. Ezekből a sorokból az derül ki, hogy ez az ember tudta, hogy Isten gyógyít. Tudta, hogy Jézuson keresztül meggyógyulhat. Egy dologgal nem volt tisztában, hogy Isten akarata a gyógyulás. És ezért mondta azt, ha akarod, megtisztíthatsz. És Jézus mit felelt rá? Azt felelte, hogy akarom, tisztulj meg, azaz gyógyulj meg. Tehát ez az két ige alátámasztja Isten akaratát a gyógyulással kapcsolatban. Ebből az igéből világosan látszik, hogy Isten akarata a gyógyulás minden ember számára. A gyógyulást hit által lehet elfogadni, és hitre van szükség ahhoz is, hogy megtartsuk az egészségünket. Legtöbb ember a sátáni ellentámadás során veszíti el a gyógyulását. Hát az ördög ugye visszatér. Körüljár a földet, ugye keresik, kit nyeljen el. És el akarja veled hitetni, hogy te nem is gyógyultál meg. De ha ebben a helyzetben is megállsz az Isten igéjébe vetett hittel, és kitartóan megvallod, hogy én meggyógyultam Jézus sebei által, akkor elfut tőled, mert a Bibliában az áll, hogy álljunk ellen az ördögnek, és elfut. A bővített azt mondja, hogy remegve és szélsebesen el fog futni. Ehhez is hit kell. Bármi, amit Istentől nyersz, hit által kezd működni az életedben. Ilyen hittel teljes férfi volt István is. Következő igénk az apostolok cselekedeteiben, 6. fejezet, 1-től 5-ig.
Azokban a napokban, pedig mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támad a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Választatok azért, atyám fiai, 7 férfiút közületek, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent szellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk az imádkozásban és az ige hirdetés szolgálatában. És tetszék-e beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szent szellemmel teljes férfiú volt. Fülöpöt, Prokoruszt, Nikánort, Timont, Pármenást és Nikolauszt, ki Antiókiából való prozelita volt.
Amen. Kicsit lehet, hogy bonyolultnak hangzik a történet, de itt a lényeg az, hogy nem mindent a felkent szolgálóknak kell elvégezni, hanem választottak segítőket, akik támogatják a szolgálók munkáját. A jó magyar közmondás is azt mondja, hogy a Schuster maradjon meg a kaptafánál. Tehát a prédikátor prédikáljon, és ne vendégfogadást tartson. Arra lesznek más emberek. És kiválasztottak 7 embert szolgálatra, mindegyikük teljes volt szent szellemmel. Most István szeretném kiemelni, mert ő nem csak szent szellemmel volt telve, hanem hittel is teljes volt. Tehát ő kilóg a sorból azáltal, hogy hittel is teljes volt. Telve lehet szent szellemmel úgy, hogy a világon semmire nem vagy képes, mert nincs mellé kellő hited. Nem olvassuk azt, hogy a többieknek is lett volna olyan hite, mint Istvánnak. Ez csak Istvánra vonatkozik. Apostolok cselekedetei 6-osban, a 7-es, 8-ast még vegyük.
És az Isten igéje növekedik, és sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.
Amen. Ugye Istvánról tudjuk, hogy teljes volt hittel, később hallunk még Fülöpről, hogy ő is nagy dolgokat cselekedett. De a többi 5-ről többé nem esik szó. Folytassuk az ige olvasást a apostolok cselekedetei 8. fejezetben, 5-től 8-ig.
És Fülöp lemenvén Szamária városába prédikálja valanékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, halván és látván a jeleket, melyeket cselekedjék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének, sok buta ütött, és sánta pedig meggyógyula. És lett nagy öröm abban a városban.
Amen. Halleluja. Istvánhoz hasonlóan jelek és csodák követték Fülöp szolgálatát is. A többi öt, akiről nem esett szó, ők is telve voltak Szent Szellemmel, de nem volt megfelelő hitük, amely az erőt munkába állította volna. A kételkedés megrabolja a Szent Szellemben keresztelt hívőket is a jótól, amit Isten szánt nekik. Rendelkeznek a természet feletti erővel, de a hit hiányában ezt nem tudják használni, nem tudják működtetni, munkába állítani. Negyedik pont, kételkedés. Valaki Afrikában újjászületett, egy missziós szolgálatában, és evangélista lett a benszülöttek között. Ő azt olvasta, hogy Isten hatalmas dolgokat cselekszik Amerikában bizonyos szolgálatokon keresztül, és elhatározta, hogy ő böjtölni és imádkozni fog, hogy Isten neki is megadja az ehhez szükséges erőt. Ezért egy 21 napos böjtbe kezdett. A 10. napon az Úr szólt hozzá, hogy fejezze be a böjtöt, mert az erő már benne van. Egyszerűen csak el kell kezdenie azt használni. Tehát elkezdte a szolgálatát, és rövid idő alatt annyira kiteljesedett a szolgálata, hogy már Afrika Bill Grahamjének nevezték. Ugyanis 80 ezer fős tömegek özönlöttek hozzá. Látjátok, kezdetben böjtölni akart, hogy megkapja az erőt. De az Úr kijelentette neki, hogy az már benne van. A kételkedés megfosztotta Názáret városát attól a jótól, amit Isten akart adni nekik, a gyógyulástól. Kételkedés fosztotta ki a tanítványokat is, mivel nem tudták a démont kiűzni a holdkoros gyermekből. Az Úr Jézus megmondta nekik, hogy az ok a hitetlenségük volt. Egy történet következik, ami alátámasztja ezeket a ma hallott dolgokat. Hagen egyik összejövetelén Oklahomában megkereste egy keresztény. Elmondta, hogy a gerince és egész háta olyan merev, mint egy deszka, és több orvos is vizsgálta már. Hagen egyik kezét a mellére, a másikat a hátára tette, és érzékelte szellemben, hogy egy gonosz szellem tartja a fogságban ezt a testet. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a gonosz szellem a testében volt, és nem a szellemében. Az újjászületett ember szellemében Jézus van, tehát oda nem férkőzhet be a démon. A másik dolog pedig az, hogy a test megváltása még nem teljesedett be, és erről is hallottatok alaptanításokat már. Tehát Hagen parancsolt a démonnak Jézus nevében, hogy távozzon a testből. De Hagen elkövetett egy hibát. Hitetlenségbe esett. Megkérdezte a betegtől, le tudna-e hajolni? De képtelen volt rá. Mire azt mondta, hogy még egyszer megpróbálok imádkozni. Itt a másik hiba, hogy megpróbálok. De ezt nem próbálgatni kell. Hitetlenségét ezzel a pár szóval bizonyította. Másodszorra sem tudott meghajolni az ember. Harmadszor is megpróbálták, de még mindig nem ment. Végül Hagen visszaküldte a helyére, amikor hirtelen Jézus megjelent előtte, és következőt mondta. Azt mondtam, az én nevemben a démonok kimennek. Üsd ki őket az én nevemben. Ugye ez a Márk 16-18-ban található. Hagen azt felelte neki, hogy mindezt ő is tudja, mire Jézus megismételte a szavait. De Hagen egyre csak a magáit hajtogatta, hogy mindenre világosan emlékszik, amit abban az időben, látomásban Jézus tanított neki. Jézus újból ránézett és így szólt. Igen, de azt is mondtam, hogy a démonoknak mennie kell, és sikerülni fog. Hagen ekkor már tudta, hogy a hite csődöt mondott. Visszahívta azt az embert, majd az egyik kezét a mellére, másikat a hátára tette, és megparancsolta a démonnak, hogy jöjjön ki a testből a Jézus nevében. Ezután közölte az illetővel,
hogy most már szabad. Biztatta, hogy nyújtott kézzel hajoljon le, és érintse meg a lábujjait. Megtette, mert szabad volt. Tehát a kételkedés ebben az esetben Hagent is megrabolta. Két eset között ugye az a különbség, hogy először megkérdezte, hogy le tud-e hajolni. Tehát itt volt a kételkedés. És az utolsó esetben pedig imádkozott, és mondta, hogy szabad. Kijelentette, hogy szabad. És a férfi le tudott hajolni. Utolsó kis epizód. Hagennek volt egy prédikációja, amit Bagoly prédikációnak nevezett el. A fia 5 éves korában mindig azt kérte, prédikáld a Bagoly prédikációt. Minden este hallani akarta volna. Egy ismerősétől hallott ezt a történetet. Ő mesélte, hogy egy farmon élt és felnevelt 2 árva baglyot. Fiókaként talált rájuk, betette őket a csűrbe, és ott felnőttek. Mindkettőnek külön etetőt kellett biztosítani. És az volt a szokásuk, hogy amíg nézte őket a gazdájuk, nem kezdtek el enni. Csak ültek, rázogatták a fejüket, de nem ettek. Ám alig, hogy az ember elment, azonnal neki láttak. Így csinál sok hívő is a gyülekezetben. Eljön, ül a helyén, bólogat, és mondja, hogy nagyszerű ez a tanítás, meg ámen. Aztán a gyülekezetből eltávozva egészen más módon kezdenek el élni. Hajlandó vagy végre abba hagyni a kételkedést, és elkezdeni a cselekvést? Készen állsz arra, hogy abba hagyd a próbálkozást, és valóban csinálj is valamit? Készen állsz arra, hogy légy az ige cselekvője? Záró igeként a Róma 12.11-et olvassuk el.
Az igyekezetben ne legyetek restek, szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.
Amen. Amen. Azt kívánom, ez legyen a réma ígétek az új esztendőre. Halleluja. És a szellemi éhséget szeretném egy történettel alátámasztani. Szombaton voltunk Veszprémben, és most ugye 30-án nem volt tanítás, és nem vittem ságvári tanítást kinyomtatva. És az egyik szent odajött, és azt mondta, hogy hát ő szeretné továbbra is kapni ezeket a ságvári tanításokat, mert neki ez nagyon fontos, és nagyon sokat tanul belőle. Megnyugtattam, hogy most csak azért maradt ki, mert 30-án nem volt tanítás. Tehát a szellemi éhségük ilyen. Köszönjük az Úrnak minden szellemi éhséget. Isten az éhes szíveket tudja megelégíteni. Prédikálhatunk olyan embernek, akinek zárt a szíve. Éppen Anna a szombati imakonferenciában azt említette, hogy ő már lemondott arról, hogy mindenkit újjászülettessen. Persze bennünk van a vágy. Igazából afelé tudunk szolgálni, akinek nyitott a szíve és befogadja. Persze imádkozunk mindenkiért, hogy Isten nyissa meg a szívét, de ezt csak a Szent Szellem tudja elvégezni. Vetjük a magot, az egy jó dolog, mert a mag tudja a dolgát, hogy előbb-utóbb ki kell kelnie. Valamikor az elveszettek évek múlva emlékeznek vissza, hogy mit is mondott nekik X vagy Y, és akkor megragadják. Tehát néha a mag kikelésére időre van szükség. Tehát ne veszítsétek el a kedveteket, vessétek a magot, és a mag tudja a dolgát, és ki fog kelni. Halleluja! Köszönjük a Szent Szellemnek, hogy több helyen a helyreállítást végzi bokában, fülben, fogban, gyomorban, és imádkozunk értetek. Ágénak van egy üzenete a számotokra.
Elolvasom a megvallást. Hisszük, Uram, hogy az új év egy új kezdet lesz sokak számára. Új lehetőségek, új kapuk, új ajtók nyílnak meg sokak életében. Hisszük, Uram, hogy újat cselekszel, most készül. A pusztában utat szerzel, a kietlenben folyó vizeket. Vizet szereztél a pusztában, a kietlenben folyó vizeket, hogy választott népednek inni adj. Hálával és imádattal teljes a szívünk. A hálaadás és az imádat szabadulást és áttörést hoz az életünkbe. Megnyílnak az egek csatornái, bőséges mennyei esők hullanak az életünkre, áttörések jönnek, hegyek mozdulnak el. Vizet öntesz a szomjúhozóra, folyóvizeket a szárazra, kiöntöd szellemedet a te magodra, és áldásodat a te csemetéidre. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Elmondom az igéket, hogy honnan voltak. Ézsaiás 43:19-20, ez az egyik ige. Ézsaiás 44:3, ez a másik. Hálaadás a növekedést adó Istenemnek. Hálát adok neked, Atyám, Jézus nevében, mert te vagy a növekedést adó Isten. Atyám, te adod nekem a növekedést. A te igéd erősen növekedik, és hatalmat vesz a szívemben. Gyarapít engem az Úr, engem és az én fiaimat. Magasra növeszted az én szarvamat, elárasztasz csillogó olajjal. Engem pedig gyarapít az Úr, és bőségessé tesz a szeretetben. Mindenkor hálaadással tartozom neked, Istenem, mivel felettéd megnövekedett az én hitem, és bővölködik bennem a szeretet.
Agnesnek van még egy üzenete számotukra.
A János evangélium 10. fejezetének az elején kétféle ajtóról olvashatunk. János evangélium 10. fejezet. 1-3, 7-es és a 9-es. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony, mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, üdvözül, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Amen.
Amen.
Az első ajtó arra vonatkozik, hogy aki emberként megszületik a földre, annak van hatalma a földön uralkodni. A Teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten az uralmat a föld felett az embernek adta. És nem tudok olyan ígéről, amiben az lenne, hogy Isten visszavonta volna ezt a rendeletét. Az embernek van hatalma eldönteni, hogy Istennek nyitja meg az életét, vagy az ördögnek. És amelyiknek megnyitja az életét, az fog munkálkodni az ember életében, és az emberen keresztül a földön. Amikor az ember bűnbe esett, akkor átadta az ördögnek az uralmat. Ez erre mondja itt az ige, hogy máshonnan hág be ez az ördög, mert az csalással jött be a földre. Innentől kezdve Isten kiszorult a földről. És Isten csak úgy tudott belépni a földre, és csak úgy tudott munkálkodni a földön, hogy talált olyan embert, aki hívő volt, és szövetséget tudott kötni vele. És Isten a szövetségen keresztül tudott belépni a földre, és a szövetségen keresztül tudott munkálkodni a földön. És több ilyen ember is volt, akivel szövetséget kötött, és Ábrahám volt egy jelentős személy, mert vele vérszövetséget kötött. És így lett Ábrahámon keresztül a szövetség népe Izrael. És Jézusnak is azért kellett emberként megszületnie a földön, hogy uralmat tudjon venni, és uralmat tudjon gyakorolni itt a földön. És Jézus által most mi vagyunk azok, akik uralkodunk itt a földön, mert Jézus átadta nekünk ezt az uralmat. Ez az egyik része, és a másik része meg itt az, hogy Jézus az ajtó, mert csak ő rajta keresztül tudunk bekerülni a menny királyságába, hogyha őt befogadjuk a szívünkbe is. Így tudunk az Atyához menni Jézuson keresztül. Amen.
Amen. Jézus a bejárati ajtón jött be. Tehát magyarul
megszületett testben a földre. Az ördög pedig a hátsó ajtón, a művészbejárón surrant be, mert ő neki nincs teste. Ebből kifolyólag nincs is törvényes hatalma. Jó ezt tudatosítani. Mivel mi megszülettünk a földön, Jézus ránk ruházta a szellemi hatalmat, ezért nekünk törvényes hatalmunk van az ellenség felett. Pár gondolatot szeretnék még veletek gyorsan megosztani, amit kaptam a héten. Kenneth Hagintől is, és Reinhard Bonnkétől is olyan üzenetek jöttek, hogy ne az érzésekre hagyatkozzunk. A szellemi dolgokat igazából nem lehet érzékelni, és ne erőltessük az érzékelést, mert áteshetünk a pacinak a másik oldalára. Tudjátok, a gyapjúzás története. Tehát ebben a világban a Szent Szellemre kell hagyatkozni, mert különben az ördög meglophat bennünket. Megtéveszthet, levihet a vágányról. Megjelent a téli antológia, és ebben van benne az élet alkonya, és ez egy osztrál kiadó. Antológia azt jelenti, hogy több szerzőnek a tollából összeállított könyv. Nemzetközi könyvpiacokon is ez megjelenik, és benne van az üdvösség ebben az élet alkonyában, ez a lényeg ennek. Abban árusztuk a hitünket, hogy az angyalok elviszik, vagy olyan helyre juttatják el, ahol szükség van az üdvösségre, mert ez kincset rejt, ez a könyv. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megvártom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szíve, mindjárt legyen bennet, lobbant családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kerül, őrizd életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, éjjel jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerül. Őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.